Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Szentkúti Kalauz című műsorunk beszélgetéseit a szeptember 17-én Szentkúton tartott Kegyhely történeti konferencia szüneteiben rögzítettem két történész és egy környékbeli település korábbi polgármestere lesz a beszélgető társunk. Molnár Antal igazgató a Bölcsészettudományi Kutatóközpontból tartott előadást itt a Szentkúti Kegyhely történetét körbejáró konferencián. A barokkori búcsújárás törökkori gyökerei volt a címe. Hát meglepő a cím, vannak-e törökkori gyökerei a búcsújárásnak?
Mindenképpen vannak. A pontosabb az lett volna, hogy középkori gyökerek, amelyek a törökkorban átfogalmazódnak, és igazában véve túlélik a törökkort, és a barokkorban meg tudnak erősödni. A törökkori búcsújárás történetét próbáltam körbejárni az előadásomban.
Az is meglepő, hogy lehetett búcsújárást végezni a törökkorban, mert egy olyan sematikus képünk van, hogy minden keresztényt lenyakasztak és vittek rabszolgának.
Hát ez egyáltalán nincs így, tehát egy nagyon komoly katolikus túlélés van a török hódoltság területén, minde egy délről érkező balkáni, amely szoros kapcsolatban állt a római misszió-szervezéssel, mint pedig a Magyar Királyság egyház intézményrendszerével kapcsolatban álló magyar katolikus lakosság, magyar katolikus intézményrendszer túlélt a török hódoltság területén, és ennek a katolikus lakosságnak, mind a balkáni délszláv lakosságnak, mint pedig a magyar lakosságnak nagyon fontos kultusza volt a búcsújárás, és ahogy beszéltünk róla, a konferencián a kérdésekkel kapcsolatban is szóba került, ez a búcsújárás, ez nem az a fajta búcsújárás, amit a 19-20. Századból ismerünk, ezek gyakorlatilag pontosan a török kornak a sajátos viszonyai miatt ez a búcsújárás igazából sokkal erősebben lokális keretek között zajlott, nem nagyon tudtak elmenni távoli búcsújáró helyekre, sőt még akár a Magyar Királyság területére sem, hanem megtalálták azokat a kultuszközpontokat a saját lakókörnyezetükben, 30-50-100 kilométeres körzetben, ahott, amelyeket fel tudtak keresni, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok lokális búcsújáró hely alakul ki a török hódoltság alatt. A probléma az, hogy kevés adatunk van rá. Mátra Verebély az egyik ilyen búcsújáró hely, amelyről szerencsére van törökkori adatunk is, az 1670-es évekből jezsuita évkönyvek jegyzik fel, hogy itt egy nagyobb szabású búcsújárás zajlik.
Három kategóriáról szólt, regionális és lokális, jól emlékszem, és mik a sajátosságai a háromnak a török hódoltság itt helyén.
Igen, tehát valóban ez a három búcsújáróhely típus létezik a török hódoltságban. Az interregionális igazából az, amely több országot, hogy egy kicsit az etimológiára visszakanyarodjunk, regnumot, régiót, tehát regnumot foglal magába. Én egy ilyen búcsújáróhelyről tudok, amelyet hát valójában több egykori országból látogattak, ez az olovói bosnyák-ferences kolostor Mária kegyhelye, ahol van egy kegykép, ott csodás gyógyulások vannak, nem csak interregionális, hanem interkonfessionális is.
Ferences hely volt ez?
Ferences, így van, ez a bosnyák-ferencesek egyik nagyon fontos kolostora volt, a rendtartomány egyik központja, nagyon fontos kereskedelmi központ is, innen származnak a bosnyák kereskedők, akik a 17. század második felében lényegében a balkáni adriai kereskedelmet működtetik Velencével, Ankónával, akár Rómáig és Firenzéig egészen elérően. Tehát ez egy olyan kegyhely, amelyet valójában a hódolt Magyarországról, de Bulgáriából, Erdélyből, Balkán minden részéről látogattak. Ezt 1704-ben a törökök lerombolják, és tulajdonképpen, hogy mondani szokás, még az emléke is elenyészik. A másik ilyen kategória az a regionális volt, én kettőt említettem.
Ebben Szeged ugye például?
Így van, Szeged és Andorcs, amelyet ország részekből látogatnak, tehát nagyobb vonzáskörzete van. És a lokális pedig az a típus, amelyeket akár jubileumi búcsú kihirdetése kapcsán, akár pedig egy felújított középkori kultuszszal kapcsolatban ferencesek, jezsuiták kezdenek el gondozni, és igazából kialakítanak például pápai búcsú engedélyekkel ilyen központokat, és hát igazából véve ez azért izgalmas, mert abból a szorványos, tehát a török korból kevés adatunk maradt fenn, ugye a helyi levéltárak, helyi levéltári anyag tárgyanyag nagy része megsemmisült. Ez azért izgalmas, mert az a kevés adat, ami ránk maradt, abból az derül ki, hogy feltehetőleg ilyen lokális búcsújáró hely, ami, mint arról beszéltünk konferencia szekció utáni vitában, hogy hát ezek nem a mai kegyhelyeknek felelnek meg, tehát nem merítik ki a mai szanktuárium kegyhely fogalmat. Ezek igazából olyan templomok voltak, amelyeknek a búcsúnapjára a pápai kiváltság volt, vagy adott esetben még az sem, viszont a környező falvakban 25-30 kilométeres körzetben, például ugye itt Mátra Verebén, az agyvaparti településekről fölkeresik, vásároznak, ezek általában vásáros központok is, és emellett kialakul egy ilyen kultusz, ami aztán a barokkorban tovább él, és mint például a Mátra Verebélyi Szentkút esetében a 20. században jut egyfajta regionális, vagy akár hát esetünkben nemzeti jelentőségre is.
A ferences jezsuita együttműködés, illetve váltógazdaság, erre is volt utalás, nagyon érdekes volt.
Igen, ugyanis hát a török hódoltság területét, végül is a magyarországi török hódoltság területét a világi papság mellett ez a két szerzetesen, a ferencesek és a jezsuiták gondozták, a katolikus lakosságot, Dunántúlon inkább a jezsuiták, a Dunától keletre pedig a ferencesek, de ez nem azt jelentette, hogy a Dunától keletre nem voltak jezsuiták, hiszen Gyöngyösen komoly jezsuita rendház és gimnázium is működött, és ezek a jezsuita központok, missziós központok különösen is érzékenyek voltak arra, hogy felújítottak középkori kultuszokat, van erre példa Dunántúlon is, illetve hát ez a Mátra Verebé is hasonló volt, viszont a jezsuitáknak a rendalkotmányukban a plébániát, lelkipásztorkodás nem szerepel, tehát ők amint tudták, leadták ezeket a plébániákat, meg ezeket a kegyhelyeket, viszont a ferencesek, amelyek hát az Alföldön, meg akár a Dunántúlon a Mariánus ferencesek komoly bázisra rendelkeztek, ezeket átvették. Tehát a 18. században van egy ilyen átadás.
Igen, amikor a jezsuiták elkezdhettek iskolákat alapítani, akkor inkább arra csoportosították át az erőiket, és átadták a ferenceseknek a népi vallásosság fellegvárait?
Így van, egészen pontosan így van, hiszen a 18. században egy újabb robbanás van jezsuita kollégium alapításokban, a kollégiumhoz kivétel nélkül rezidenciához is minden esetben kötődik iskola, és ezekben az iskolákban ugye minden tanerőre szükség volt. Igazából minden jezsuita tanított is valamikor az élete folyamán, és hát emiatt ugye ők fontosabbnak tartották az iskolai szolgálatot, ugye hát náluk is emberhiány volt, és ezért próbálták ebből a fajta vidéki kultuszhely ápoló plébáni lelkipásztorkodásból kivonulni.
Ami viszont a ferenceseknek nagyon jól áll.
Lévé, hogy ők ekkor még nem tanítórend, az ugye egy későbbi fejlemény. Uh-huh. Tehát ők ekkor nekik ez volt az elsődleges. Tehát tulajdonképpen egy profiltisztításról beszélhetünk.
Utolsó kérdésem, visszakanyar az elejéhez, a törökök a vallási identitásban megtartó nagyon fontos helyekhez, hogy viszonyultak, segítették, támogatták, ellenezték, megtűrték.
A török valláspolitika igazából rendkívül pragmatikus volt. Ők már a korai muszlim államokban is teljesen tisztában voltak azzal, hogy ők nem tudják a teljes meghódított lakosságot áttéríteni a saját vallásukra, ezért kidolgoztak egy formulát a keresztények beépítésére egy iszlám vallású birodalomba, ezt követték az oszmánok, vagy nálunk közismertebb nevükön a törökök is. Tehát ők minden olyat támogattak, ami a birodalom mondjuk konszolidációját nem veszélyezteti, és gazdaságilag pedig akár számukra is hasznot hoz. Tehát arról rengeteg adatunk van, hogy a jezsuitákat támogatják templomépítésben, ami elvileg ugye az oszmán vallásjog szerint tilos volt, tehát csak régi templomot lehetett felújítani, de nagyon sok konkrét adatunk van vizitációs jelentésekből, hogy felújítanak templomot jezsuiták, ferencesek, missziós püspökök, és kifejezetten a helyi spáhik támogatásával teszik ezt, és ugyanígy voltak a búcsújárással is. Bár az andocsi jezsuita forrás megemlékezik arról, hogy féltékenykednek, hiszen ennyi embert ők se tudnának összetrombitálni, de hát ez nyilván egy retorikai fogás, féltékenykedtek vagy nem, ettől függetlenül ők ezeket a búcsú alkalmakat, a templomokat támogatták, tehát minden, ami megtartja. Sőt, van olyan adatunk, hogy kérték a jezsuitát, a szomszéd spáhi, hogy az ő falujában is építsen templomot, és oda is menjenek az emberek, mert ugye az neki anyagilag hasznot jelentett.
Igen, egyébként mert vásározással össze lehetett kapcsolni.
Nagyon volt az elvándorlás, például a Baranyából, nagyon nagy volt az elvándorlás az Alföld felé, például a Kecskeméten a baranyaiak a 15 éves háborútól kezdve egy nagyon komoly kontingest képviseltek, ez nyilván a baranyai spáhiknak komoly kárt jelentett, tehát ők megpróbálták ott tartani a faluban az embereket, és ezért kifejezetten támogatták például a templomépítést.
És hát újdonság volt nekem, hogy Andocs jezsuita kezdemény, és utána a ferencesekhez nagyon hozzánőtt.
Így van, hát 1716-ban kerülnek oda a ferencesek, és akkor ők már egy jó működő, erről viszonylag, hát török kori viszonylatban sok forrásunk maradt fenn, hogy hát ők igen, tehát hogy egy jól kialakított búcsújáró helyet vesznek már át, tehát igazából tehát maga az egész kultusz, ez a lorítóhoz kapcsolódó kultusz, ez ott már gyakorlatilag a jezsuita korszakban kialakul.
Sós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársa, történész, Mátra-völgyi Szentkút 20. század második felében.
1950-ig ugye ferences jelenlét van Szentkúton, és 1950 nyarán nem a ferencesek önként távoznak innen, mert hogy úgy látják, hogy nincs értelme a működésüknek, hanem a pártállam megvonja a szerzetesrendek működési engedélyét, és az itt élő és virágzó zarándok kör, a kegyhely élete, az elég jelentős változáson esik át ezt követően, hiszen a kiépülő kommunista diktatúra értelemszerűen nem támogatja és nem engedi az ilyen típusú helyeknek a működését, hiszen az, hogy jó pár kilométer vagy 100 kilométeres távolságról a nagyobb Mária vagy egyéb egyházi ünnepekre érkezzenek zarándokok, és azok kifejezzék az egyházhoz kötődésüket, megvallják a hitüket. Ez nyilván a pártállam keretei között nem elfogadott. Ugyanakkor nagyon érdekes azt látni, hogy azok a egyházi működési területek, ugye Mátra-Verebélyi Szentkút az esztergomi érsekségnek a része, és Nógrád megye, ez a terület, ez egyfajta büntető rész, ide a úgymond reakciós, a pártállam szempontjából ellenséges, fiatalabb vagy hosszabb ideje fiatal reakciós papokat teszi az egyház kormányzat.
Tehát a reakciósnak tekintett.
Igen.
Reakciósnak tekintett. Túl jól dolgozott a városban.
Igen, tehát ez egyfajta büntetővidék, de nyilván ennek megvan a másik oldala is, amire nem feltétlenül rögtön gondolt a pártállam, hogy ez gyümölcsözővé válik. A másik, ami talán a kutatásokra eddig nem gondoltunk, vagy nem figyeltünk, 1974-75-től kezdődően, amikor Lékai László átveszi az esztergomi egyházmegye vezetését, mint apostoli kormányzó, majd kinevezett érsek, aztán bíboros. Ő minden évben eljön, és személyesen van jelen abban a 10 évben, és fontos számára ez a hely, és egyfajta felfutása van a 70-es, 80-as években a Mátra-Verebélyi Szentkútnak. Nyilván
papszenteléseket is hozott ide Lékai bíboros azért, hogy újra felfedezze a nép, ugye?
Igen, és talán ez az ő jó érzékét mutatja, hogy nyilvánvalóan az állammal való együttműködés, a kompromisszum a rugalmasságának köszönhetően, hogy majd ő felügyeli meg, kézben tartja a szálakat, de hát azért itt elindult valami, ami ugye aztán a 80-as évek végén, amikor már Paskai László, az esztergomi érsek, maga is ferences szerzetes, visszatérhetnek ide a ferencesek. Arról ugye mindenképpen kell beszélni, hogy már van az egyházmegyében ferences jelenlét, hiszen a egyház és állam közötti egyezménynek köszönhetően Esztergom és Szentendre, mint ferences gimnázium működhet, de a ferencesek csak erre kapnak működési engedélyt, tehát csak az iskolák fenntartására, tehát semmi egyéb más lelkipásztori feladatban nem vehetnek részt, tehát 1950 után Mátra, Verebé és Szentkút, ami 47-48-ban önálló lelkészséggé válik, tehát az egyházmegyében mint önálló lelkészség működik, ezt követően az egyházmegyés lelkipásztori azok, akik itt, főleg a környék, illetve a tágabbról érkezők lelkipásztori ellátását végzik.
Amit aztán megkoronáz 2006-ban, hogy nemzeti egyhely lesz, tehát ez már a jelen.
Így van, ez már a jelen, de ugye itt még azért visszanyúlhatunk a 70-es évekre, amikor a templom bazilika minor rangot kap, tehát sok minden van még a pártállam keretei között is, amelyek kis-kis lépések, Lékai szavait, vagy Lékai kedvenc gondolatát idézve, kellettek ahhoz, hogy itt 1990 után a romokon, mert azért azt is tegyük hozzá, hogy azért itt komoly romhalmaz várta a rendszerváltást és az azt követő években az ide kerülő ferences szerzeteseket.
Tehát a megnyesett fa ebben az esetben is kizöldült.
Igen, abba, hogy mi kellett ehhez a megnyeséshez, és hogyan és milyen kompromisszumok, ez még további kutatásokat igényel.
Nagy Mihály a beszélgető társam Kisterenyéről. Mátra, Verebé, Szentkúton találkoztunk a kegyhely történetét feldolgozó történészek megbeszélésén, kis konferenciáján, és hát megtudtam, hogy Szentkút nagyon fontos az életedben. És azt is mellékesen, hogy a rendszerváltozás utáni első polgármestere vagy voltál Bátony Terenyének. Mi az, ami számodra Szentkút, és milyen szolgálatot vállalsz itt, mint megtudtam, rendszeresen?
Hát nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Talán az a legfontosabb, hogy engem itt kereszteltek.
1947-ben. Ferences atya még.
Igen, akkor még Ferences atya.
Miért itt kereszteltek egyébként?
Hát azért, mert a apai nagyszüleim házát 60-ban lebombázták. Ott már édesapámnak a nővére már férnél volt, és ott menekültek, oda mentek a családtagok a bombázások idején, és amikor 60-ban a pályaudvart bombázták, hát az egyik bomba mellé esett, és az pont az ő házukra, a nagyszülői házra. És onnantól kezdve, mivel édesanyámék idevalók, közelbevalók, errefelé próbáltak hazajönni, és Szupatakon fogadták be, akkor még ugyan nem albérletnek mondták, hanem befogadott egy család bennünket.
Ez egy szomszédfalu végül is?
Szomszédfalu itt a hegyen túl, itt a hegyen túl, a hegynek a másik oldalán, és én ott születtem. És egy a bátyámat elvesztettem, elvesztette a család, és amikor megszülettem, és már Pólyába átszaladtak szüleim, meg a kereszt anyám ide a ferencesekhez, megkeresztelni, hogy nehogy én keresztelés nélkül esetleg úgy járjak, mint a bátyám, hogy ha ma ér, akkor mégis legyen kapaszkodó, hogy oda tartozom, ahova kellene, ahova szeretnék ők.
Hála Istennek, életben vagy, tudunk beszélgetni.
Köszönöm, igen.
Hát akkor a lelki kapcsolat Szentkúttal megvan, de a fizikai is most már.
Hát most már úgy néz ki, hogy a fizikai is. Már ugye, hogy korosodik az ember, egyre kevesebbet bír, de a másik oldala a dolognak, hogy mivel a feleségemmel együtt már nyugdíjasok vagyunk, hát azt gondoltuk, hogy próbálunk olyan munkát vállalni, ami nekünk is öröm, az itt tartózkodási időnket is növeli, mert jó itt, meg egy kis adománnyal is hozzájárulhatunk a munkánkkal, vagy esetleg a kiskápolnának a virágozásával, takarításával, kisbarlangnak a virágozásával.
Tehát itt a Szentkúton megvan a saját vállalásotok révén, ami rendszeres gondoskodások révén szép.
Igen, igen, kitakarítani, eltakarítani egy gyertyamaradékot, kisöpörni, kicserélni a virágokat a vázákba, meg úgy olyanra hozni, hogy azért akik oda jönnek, és mondjuk megállnak a kis kereszt, a kis barlang keresztje előtt, Jézus előtt, és hálát adnak, hogy eljutottak ide, és imádkozni kezdenek, azok olyan helyre álljanak, ahol szép annak a környezete, és látják, hogy hát azért van, aki gondjukat viselik, és jó érzés. És akkor ott lehet beszélgetni, és akkor elmondjuk ki a történetét, hogy miért jött ide, tetszik tudni, hogy így volt, mit látok itt, miért van hét csapja a keresztelőkultnak.
Tehát a ferences atyáknak ti egy ilyen hátország vagytok, önkéntes segítői a kegyhelynek, ugye?
Önkéntes segítői vagyunk. Hát, hogy hátország, az nem tudom.
Hátos, mert...
Hátok mögött biztos. De segíteni szeretnénk. Hogy most ez mennyire sikerül? Hát azt mondjuk ők is elmondják, mert csak egy dolgot. A Magyar Kurírban volt egy, az én ferencesem, emlékszel? Volt
igen,
egy
igen,
ilyen.
Igen.
És hát mondtam, hogy hát mi is benevezünk, hogy írtak, vagy 30-an, vagy nem tudom hányan, hogy az én ferencesem. Hát mi is megcsináltuk a jegyzetünket.
Ki a ti ferencesetek?
A ferences, akkor más volt az összetétele, mert ugye három igen. évente váltják általában így. Na, és akkor elküldtük, hogy az én ferencesem Peregrin atya, Tihamér atya.
Tehát az akkori szolgálók.
Lóránt atya, meg Patrik testvér. Hát visszaírt Kuzmányi, hogy hát egyet nevezzetek meg. Mondom, nekünk a ferencesünk, ez a közösség. Nem, névsor szerint vesszük, nem magasság szerint vesszük, nem kor szerint vesszük, hanem ez a ferences közösség nekünk a ferencesünk.
Igen.
Erre fel azt mondja, meggyőztél. Egy 10 perc múlva már fönn volt az interneten, a honlapon, hogy a mi ferencesünk.
Tehát számotokra feleségeddel együtt egy minden alkalommal egy lelki újjászületés töltekezés, egy ajándék Szentkút léte, ugye?
Igen, igen. De az érdekes dolog volt, mert nem csak nekünk, hanem a keresztfiunknak is családjával hasonlóképpen, és ők is ide járnak, most már 4 gyerekkel. Nagyon jó kapcsolatban voltak ők is korábbi atyákkal is, most is, úgyhogy nekik is töltekezés, nekünk is töltekezés. És az a keresztfiunknak a kisebbik lányát szint ugyanúgy itt keresztelték.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Szentkúti Kalausz című műsorunkat hallották, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.